hogyan került kapcsolatba az Ulmi Egyetemmel?
Én 2014-ben vendégprofesszor voltam az egyetemen elég hosszú ideig, aztán ott ragadtam egyetemi magántanárként, illetve munkacsoportvezetőként egészen a koronavírus utáni időszakig 2022-ig, és hát jelenleg időnként évente egy-két alkalommal ki megyek még az egyetemre, és tanítok, előadásokat tartok, elsősorban gyermekkori elhízás, obezitológia, anyagcsere, endokrinológia témákban.
De az Ulmi Egyetem talált önre, vagy ön rájuk?
Én ők kerestek meg, akkor én Spanyolországban dolgoztam Madridban, egy kardiovaszkuláris kutatóintézetben, és akkor én szerettem volna már tovább lépni, visszatérni az egyetemi oktatásba, és hát tulajdonképpen véletlenül találtunk egymásra, tehát egy korábbi munkatársam dolgozott az Ulmi Egyetemen, ő javasolt, és ezután kerestek meg.
Azt gondolom, hogy ön kutató elsősorban.
Így van.
Akkor itt ezen az egyetemen sem igazán a tanítás a fő profilja, hanem kutatásban vesz részt?
Az Ulmi Egyetemen?
Igen.
Jelenleg tanítás az elsődleges, tehát mind a két vonalon dolgoztam, tehát tanítottam is, egyéb magas óraszámban tartottam előadásokat, de munkacsoportvezető voltam, ott is az elhízásnak az immunológiai okaival, endokrinológiai okaival foglalkoztunk, tehát jelentős részét a munkámnak a orvostudományi kutatás tette ki.
Az ulmi városlakók az ön szemével milyenek? Ugye Ulm városa, hát hasonló Nyíregyházához 10 000 fővel laknak körülbelül többen ott. Egyéb hasonlóságot nem tudok én most mondani, de ez mindenképpen igaz. Szóval milyennek látja azokat az embereket, akikkel ott találkozik egészségügyi szempontból?
Egészségügyi szempontból elég jól képviselik az általános német egészségügyi helyzetet. Ha most az én szakterületemet nézzük, akkor az elhízás aránya az ott is igen magas. Kicsit magasabb az elhízással élő felnőttek száma Németországban, mint Magyarországon, ott a 60%-ot érinti a teljes lakosság 60%-át, és a gyermekkori elhízás is nagyobb arányban fordulott elő. Az ottani munkám az nem csak Ulmra korlátozódott, hanem több németországi egyetemmel dolgoztunk együtt, elsősorban a Lipcsei Egyetemmel. Ők indítottak egy igen nagy léptékű genetikai vizsgálatot gyermekkori sebészeti eljárások során gyűjtött zsírmintákat használtak, és amikor én visszatértem Magyarországra, akkor ugyanezt a koncepciót folytattuk itthon, tehát mi ugyanezeket a módszereket ültettük át a magyar gyakorlatba Debrecenben, tehát ugyanígy elsősorban zsírmintákat gyűjtünk sebészeti beavatkozások során, és az elhízástól védő, vagy pedig az elhízásra hajlamosító géneket próbáljuk azonosítani. Tehát visszatérve az alapkérdésre, a magyar viszonyokhoz hasonlóak a kinti egészségügyi viszonyok, az elhízásnak az aránya az egy kicsit magasabb, mint itthon.
A magyarázatát ön meg tudja adni ennek?
Hát ez elsősorban életmód következménye, meg ugye minden régiónak megvan a maga, mondjuk úgy konyha művészete vagy konyha kultúrája, és a délnémet konyha az előnyben részesíti a szénhidrátokban gazdag, erősen cukrozott, illetve zsírban gazdag ételeket. Ezek fogyasztása kombinálva a mozgásszegény életmóddal, ami korunknak általános jelensége, erősegíti az elhízást.
És ebből következően akkor ott is magasabb a cukorbetegek aránya, vagy a szív- és érrendszeri megbetegedettek aránya?
Hát valamennyivel magasabb, igen, bár azt ugye ezt tisztán vizsgálni azért nehéz, mert mondjuk nyugat-európai társadalomban az orvosi ellátás színvonala is, hogy mondjuk úgy nem azt mondanám, hogy magasabb, hanem hamarabb fordulnak orvoshoz a betegek, tehát ott a kezelés hamarabb indulhat el, tehát a betegségnek a teljes kifejlődése nem feltétlenül jelenik meg. De a hajlamosító tényező, a érelmeszesedésnek egy korai fázisa az valóban nagyobb arányban jelenhet meg, mondjuk egy német kisvárosban, mint Magyarországon. Magyarországon egy hasonló méretű városban.
Mit tudunk mi tanulni ebből? Most nagyon így általánosan kérdezem ezt, de látja az ottani helyzetet, látja az ittenit, dolgozik ott, kutat itt, tehát hasonlóságokat, különbségeket egyáltalán mit lehet levonni, milyen következtetéseket?
Magában az elhízás kialakulásában nagyon sok hasonlóság van, az említett életmódbeli hasonlóságok, ezek Magyarországon is megvannak, tehát hasonlítunk a német életmódhoz. A túlfogyasztás, relatíve kevés mozgás, Genetikai szinten pedig nyilvánvalóan nagyon sok a hasonlóság, hiszen az ottani munkában azonosított géneknek a működését az egy az egyben a magyar viszonylatban is tudjuk használni, tehát ezekből tudunk tanulni, hogy melyek lehetnek azok a úgynevezett célgének, amelyek mondjuk az elhízástól védenek, vagy erősegítik, fokozzák a gyermekkori zsírdepók kialakulását. Tehát ilyen tudományos szinten, vagy ilyen szemszögből nézve sokat tanulhatunk a német tanulmányokból.
És a gyerekek is kifejezetten a szocializációjuk miatt híznak el, vagy már genetikailag, ahogyan említette?
Ez egy nagyon komplex kérdés. Ezt igazából egyéni szinten kell vizsgálni, mert előfordulhat az egyik, a másik, vagy a kettő kombinációja is. Tehát azt tudnunk kell, hogy vannak genetikailag meghatározott elhízásos esetek, amikor a zsírdepó növekedése az egy genetikai hiba miatt vagy több genetikai elváltozás együttes megjelenése miatt alakul ki. Ez az eseteknek egy kis százalékát teszi ki. A nagyobb hozzájáruló faktor az tulajdonképpen a kalóriadús táplálkozás, a kevés mozgás, és hát persze ennek vannak pszichológiai vetületei is, mert ugye a túlevés az egy utalmazási folyamat, tehát lehetnek pszichés okok, hogy egy serdülő gyermek túl sokat eszik, túl sok cukrozott ételt fogyaszt. Itt megjegyzendő, hogy egyébként a gyerekeknek az ízérzékelése más, mint a felnőtteké, tehát ők könnyebben túlfogyasztanak erősen cukrozott édesételeket, mint a felnőttek. De ennek az ellenkezője is megjelenhet, tehát vannak olyan pszichés tényezők, amik éppen egy alulfogyasztás vagy úgynevezett anorexiába viszik a gyermekeket, ez is serdülőkorban előfordul. Nem ez a kutatásaink fő célpontja, viszont találkozunk ilyen esetekkel is, és mind a két betegség formában ugyanazok a gének szerepelhetnek, csak ellenkező előjellel. Az egyik esetben elősegítik a zsírdepóknak a felhalmozását, a másik esetben pedig, mivel nem működnek, ezért egy kóros soványodást okozhatnak.
Hogyha visszatérünk a felvétel elejére, amikor az Ulmi Egyetemről kérdeztem önt, akkor zárhatjuk ezzel, hogy néhány nappal ezelőtt érkezett haza, milyen volt a város ilyenkor, vagy hát már végül is a 10 év alatt gondolom túl van azon, hogy a nevezetességeket megtekintette, ilyenkor hogyan telnek a napok a kutatási időn kívül?
Hát sok szabad idő milyenkor ezeknél a látogatásoknál nem marad, mert általában ugye előadásokat tartok, különböző találkozókat tartok munkatársakkal, hallgatóknak is sok kérdése szokott lenni, tehát sok szabad időm nem marad. De Ulmot elég jól ismerem, én nagyon kedves, élhető város, kellemes klímával. Mondjuk ezen a héten nem igazán volt szerencsénk, mert nagyon hideg volt, kevés hó is esett, amíg ott voltam. A belváros, a központi rész az igen szép, az említett Ulmer-Münster is ott található, ugye annak van a világon a legmagasabb tornya, ez amúgy időnként nem is látható teljes egészében, hogyha az időjárás olyan, akkor a köd akár el is takarhatja az utcaszintről a templom torony tetejét, hát esetleg nem is látható. Ugye a toronyba fel is lehet menni, ezt én bevallom, sosem tettem meg, nem vonz ez a fajta magasság, én inkább mindig csak alulról szoktam nézni a templomtornyot, úgyhogy egy kellemes környezetben lévő város.